Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Mózes 5. könyvének 10. részéből olvassuk Istenünk igéjét. Mózes 5. könyve 10. részében a 12. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott beszéde. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljél az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő útain járj, és szeresd őt, és tiszteld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, megtartván az Úrnak parancsolatait és rendelkezéseit, melyeket én ma parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod. Íme az Úré, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket, és az ő magukat. Titeket választott ki ő utánuk minden nép közül, amint a mai napon is látszik. Meteljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak, mert az Úr a ti Istenetek, Istenek Istene, és Uraknak Ura, nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegynek. Szereti a jövevényt, adván neki kenyeret és ruházatot. Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteld és hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Ő a te dicséreted, és ő a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, melyeket láttak a te szemeid. Atyáid 70-en mentek vala alá Egyiptomba, most pedig az Úr a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait. Különös kérdéssel kezdődik ez a szakasz. Mit kíván tőled Istened az Úr? Mit kíván? Ebben a héber szóban benne van egy szelídség és egy határozottság. Mit kíván, mit parancsol, így is lehetne fordítani. De ez a mit kíván, ez inkább visszaadja a határozottságot együtt a szelídséggel. Nem egy rideg parancs, hanem egy olyan valakinek a parancsa, aki szereti azokat, akiknek parancsot ad. Mit kíván tőled Istened az Úr? A legtöbb embert persze, ha mai világban gondolkozunk, akkor hidegen hagyja ez a kérdés. Teljesen hidegen hagyja ez a kérdés. Ez nagyon sok mindent elárul egyébként a mi szívünkről, lelkünkről, gondolkodásunkról. Nem érdekel magyarán, hogy mit kíván tőlem az Isten. Ez az alapmentalitásunk. Abszolút nem érdekel. Az érdekel, hogy én mit kívánok tőle. Ez érdekel. Mintha fordítva ülnénk a lovon, de hát ez már csak így van. Az Úr kell, hogy egy kicsit felrázzon bennünket, még ha magunkat hívő embernek tartjuk is, hogy nem az a kérdés, hogy mi mit kívánunk tőle. Őt érdeklik egyébként a kívánságaink, a mai napon erről lesz szó. De nem ez a legfőbb kérdés, hogy mi mit kívánunk tőle, hanem a legfőbb kérdésünk az kell legyen, hogy ő mit kíván tőlünk. Ez egyfelől személyes kérdés is, tehát mit kíván tőlem az Úr az én Istenem. Másfelől közösségi kérdés is, mert annak idején itt Isten Izrael egész népét szólította meg Mózes által, és írta a szívükbe ezt a kérdést minnyájuknak, hogy mit kíván tőled Istened az Úr, én népem. Isten népének kérdése ez, mit kíván tőlünk a mi Úrunk, Istenünk. De nem csak az Isten népének a kérdése, hanem az Isten gyermekének, egy-egy hívő embernek is az alapkérdése, mit kíván tőlem az Úr. Nos, nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Ezt, mit tudom én, némelyek szerint ugye el kell mélyülnünk magunkba, aztán keresni, kutatni a szívünk mélyén valami hang után, amelyik majd megmondja nekünk, hogy mit kíván tőlünk az Úr, a mi Istenünk. De én nem javaslom ezt senkinek, mert ha belémélyedünk saját magunkba, csak saját magunkkal fogunk találkozni, nem az Úrral. Az Isten nincs benne az emberekbe. Ez egy közkeletű hazugság. Az Isten rajtunk kívül van, és a Bibliába beszél hozzánk. És hogyha tudni akarjuk, hogy mit kíván tőlünk az Úrokról, Bibliához kell jönni. És a Bibliából tudjuk meg, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Az más dolog, hogyha valakinek a szentírása a szívébe él, ott van benne, és akkor fölidézheti magába, hogy mit is kíván az Úr tőlem. És az ige szavai által eligazodhat, megtalálhatja az isteni akaratot, az isteni kívánságot. De nem kell találgatni egyébként, mert itt Isten az ő népének nem csak ezt a kérdést teszi föl, mit kíván tőled Istened az Úr, hanem meg is válaszolja nekik. Meg is válaszolja nekik. És így nekünk is megválaszolja. Nézzük tehát az első pontunkban most, hogy miket kíván tőlünk Isten. Itt a felolvasott ígébe több kívánságát is felsorolja az Úr, de ezek mind tulajdonképpen egyek. Annyira mélyen összetartoznak egymással, hogy hát szétválaszthatjuk őket, de valójában mind összetartozik. Azért fogalmaz úgy, mit kíván tőled Istened az Úr, nem miket kíván tőled Istened az Úr. Én így fogalmaztam, miket kíván tőled Istened az Úr, szedjük szét, de tudjuk a fejünkbe, hogy ezek az isteni kívánságok, az isteni akarat, amivel ő az emberhez fordul, ez mind összetartozik, egybe olvad. Az első minden esetre, amit itt találunk az ígében, hogy az Urat a te Istenedet féljed az Istent. Isten félelem. Ez nem az Istentől való rettegést jelenti ez a szó a Bibliában. Az Isten félelem a Bibliában azt jelenti, hogy az ember mélységesen tiszteli Istent. Az élő Istent, a Biblia Istenét, Jézus Krisztus atyát mélységesen tiszteli. Olyannyira mélységesen, hogy nem is tisztel nálánál jobban senki mást. Őt tiszteli a legmélyebben. Egyedül őt tiszteli mindenek fölött. Ez egy olyan mély dolog, amit elég nehéz itt nekem szavakba önteni. Valaki vagy ismeri ezt, vagy nem, de minden esetre csodálatos dolog, ha valakinek megadatott már, ha Isten kimunkálta valakinek a szívében ezt, hogy én az Urat félem leginkább. Én őt tisztelem mindenek fölött. Sokkal inkább tisztelem, mint magamat. Sokkal inkább tisztelem őt, vagy félem őt, mint más embereket. Sokkal többet jelent ő nekem, mint a pénz, mint a karrier, mint a siker, mint az élvezetek. Mindennél többet jelent nekem az Úr, az élő Isten. Ő az első, ő a legfelsőbb tekintély a számomra. Ő határozza meg az egész gondolkodásmódomat, az egész döntési mechanizmusomat, az egész hétköznapi életvitelemet, magatartásomat. Félem őt. Ezért ő a végső vonatkoztatási pontom. Akihez mindent mérek, akihez igazodni akarok. Akár otthon, akár magamban, akár a munkahelyen, bárhol. Félem őt. Ez az Isten félelem, testvérek, ez megnyilvánul az embereknek példának okáért a beszédébe. Aki Istenről vicceket mesél, meg aki Istent káromkodásba emlegeti, meg aki hamisan esküszik Istennek a nevére, hiába veszi fel az ő nevét, az biztosan nem tiszteli Istent. Nem féli az Urat. Aki féli az Urat, az Isten nevét szentnek tekinti, és szentként kezeli. Ez az Isten félelem, vagy amit a rabbik úgy fogalmazták ezt, hogy az ég félelme. Az ég félelme, ez a Salamon szerint a bölcsességnek a kezdete. Innen indul el minden bölcsesség. Féli az ember az Istent. És hogyha nem féli az ember az Istent, ha nem tiszteli mindeneknél jobban, akkor az ember megbolondul, mint ahogy látszik a mai világban. És minden káoszba hullik. Minden összezavarodik. Az Isten félelem a bölcsességnek a kezdete, az első lépése. Találtam egy ilyen különös idézetet a rabbiktól, ugye ők sokat foglalkoztak ezzel a szakasszal is. Bármennyi tudomány van az emberben, mondják, de nincs meg benne az ég félelme. Mihez hasonlít? Egy olyan emberhez, kinek kezében vannak a belső szobák kulcsai, de nincsenek birtokában a külső kapuk kulcsai. Mi hasznukat vehetik az előbbieknek? Be se juthatnak a házba, aminek a kulcsai esetleg a kezükben vannak. Hozzá nem férhetnek a titkokhoz. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez az Úr iránti félelem egyébként leginkább abban vehető észre, hogy az ember a Bibliát, Istennek a kinyilatkoztatását mélységesen tiszteli, meghajol előtte. Azért itt a Szentírás, itt van az Urasztalán, nem a Biblia Isten, de a Biblia Istennek a beszéde. Azért általában, amikor felolvasom a Bibliát, akkor meg fölállunk. Nem a Biblia iránti tiszteletből, bár azt is lehetne mondani, hanem az Isten iránti tiszteletből. Isten azt kívánja tehát tőlünk, hogy féljük őt. A második dolog, amit találunk itt a felsorolásában, hogy szeressed őt. Szeressed őt. Ne csak mély tisztelettel, hanem szeressed az Urat. Hát ez az isteni kívánság, amit Mózes 5. könyvében megszólal, ez egyedülálló a vallás történetében. Nincsen olyan vallás, amelyikben Isten ezt kívánja az embertől, hogy szeresse őt. Egyedül a Bibliában, a zsidó-keresztény vallásban találkozunk ezzel az isteni követelménnyel, ami szeress engem. Szeress engem. Ez vált tulajdonképpen úgy a zsidók egyeseknek, mint a keresztény hívő embereknek leginkább megkülönböztető jelévé. Szeretik az Urat. Megint a rabbikat idézem, magukra veszik az ég királyságának igáját. Így nevezték az Isten szeretetét. Magukra veszik az ég királyságának igáját. Meghódolnak szeretettel az őket előbb szerető Isten előtt. Mert Isten itt, ahogy a zsidókhoz beszél a Szentírásban, itt maga is elmondja, hogy ő előbb szerette őket. És ezért, mint aki előbb szerette őket, és sok mindent megtett értük, várja el tőlük, hogy ők is szeressék őt. Szeretni az Urat. Ez nem egy, a Szentírásban ez a szeretet szó nem egy puszta érzelmet fejez ki. Nem egy érzést fejez ki Isten iránt. Az is benne van, de több ennél. Pláne egyébként megjegyzem, még a mai világban vannak olyan gyülekezetek, meg egyházak, ahol van az úgynevezett dicsőítésnek a gyakorlata, amely során ilyen mindenféle könnyűzenei kísérettel énekeket énekelnek Istennek, úgymond dicsőítik az Urat, és sok ének ezek közül már-már Isten iránti, vagy Jézus iránti erotikus szeretetről beszél. Már az erotika szintjére emelik ezt a Isten iránti szeretetet. Tehát szó sincs erről. Istent vagy Jézus nem erotikus szeretettel szeretjük. Nem is ezt kívánja Isten. Azt kívánja Isten, hogy teljes szívünkkel szeressük őt. És itt a szív szó, megint ha a Bibliát nézzük, akkor jelenti ugyan az érzések centrumát az emberbe, de ott van a szívben az akarat is, és ott van az értelem is. Azt kívánja Isten, amikor azt mondja egész szíveddel, hogy egész lényeddel, mindennel, amit van, az egész személyiségeddel szeress engem. Állj a rendelkezésemre. Az egy Isten megköveteli az egész embert. Azt is mondja Isten, nem csak egész szíveddel, hanem egész lelkeddel szeress engem. A lélek az Ószövetségben az életet jelenti. Vagyis Isten azt mondja, az egész életeddel szeress engem. Feláldozva legrejtettebb vágyaidat, hajlamaidat is értem. Szeress a szíved utolsó csepp vérével, áldozd értem az életedet, ha ezt kívánom. Klasszikus példa volt erre egy Rabbi Akiba nevű ember, akit annak idején a rómaiak ellen lázadtak ugye a zsidók többször is, hát az utolsó lázadásuk idején fogták el, és a római pribék vasvésűkkel szaggatta le róla a húsát. És ott voltak a tanítványai is ennek a rabbinak, és azok ott sírtak. És így szólt a síró tanítványaimhoz: egész életemben vágyódtam erre a percre, mikor megadatik nekem, hogy egész életemmel szeressem Istent. Szerettem őt egész szívemmel, szerettem minden erőmmel, és most, amikor alkalmam nyílik, egész lelkemmel szeretni, ne örüljek? Az egész életemet áldozni érte. Ne örüljek ennek? Az Úr ezt kívánja tőlünk, testvérek, hogy féljük őt, és szeressük őt. Mindennél és mindenkinél jobban. Az Úr szeretete, ugyanúgy, mint az Isten félelme, egyébként megnyilvánul abban, hogy az ember az igét, a Bibliát szereti. Isten nem lehet máshogy szeretni. A Biblia nélkül nem lehet Istent szeretni. A Bibliában jelenti ki Isten magát, és itt van előttünk. És ha őt szeretjük, akkor szeretni fogjuk a Bibliát is. Az az ő szava, az ő beszéd, amiben ő megszólal, amiben közel van hozzánk. Ebbe szeretjük őt. És ehhez a két kívánsághoz jön Istennek a harmadik kívánsága, és szolgáld őt. Szolgáld őt. Féljed, tiszteld mindenek fölött, szeressed őt, add neki egészen magadat, és szolgálj nekem. Ez a szolgálat, ez a gyakorlati életvitelt jelenti, hogy az ember a gyakorlati életvitelében is igyekezzen mindenben alávetni magát Isten akaratának, amit a Bibliába kijelentett neki. Isten azt akarja, hogy a szívünkben is úgy viszonyuljunk hozzá, hogy féljük őt és szeretjük őt, de azt akarja, hogy a gyakorlati életünkben pedig álljunk a rendelkezésére, és hozzáigazítsuk a döntéseinket és a magatartásunkat. Egy olyan életmódot éljünk, amit joggal lehet hívő, kegyes életnek nevezni. A legnagyobb lejáratása a kereszténységnek, ami ma megfigyelhető, testvérek, amikor magukat kereszténynek nevező emberek, akik nagyra vannak ezzel, hogy ők keresztények, vagy keresztények, mindegy, és az életvitelüknek, a beszédjüknek, a döntéseiknek, a szavaiknak, a családi életüknek, a pénzkezelésüknek, a hatalommal való élésüknek semmi köze a Bibliához. Ez a csimboraszója mindennek. Ez a kereszténység lejáratása. A hitéletnek a lejáratása. A kereszténységbe, amikor az első keresztényeknél látjuk a leghitelesebben, de aztán a reformációban is fölragyogott az igazi kereszténység, és azóta is itt-ott azért meglátszik. Ez a fajta kereszténység, amelyik féli az Urat, amelyik szereti az Urat, és amelyik szolgálja az Urat, ez egy ütőképes kereszténység volt. Ott nem volt kérdés, hogy akkor ez most miért szükséges ez a hit, vagy mivel jár ez a hit, ez a keresztény hit. Az nem volt kétséges. Lehetett rajtuk látni a keresztényeken, az életüket lehetett látni. És ez nagy benyomást gyakorolt az emberekre. Látták azokat, látták azt a családi életet, amit a keresztények éltek. Látták azt a beszédstílust, ahogy ők beszéltek egymással, ahogy a dolgaikat végezték, akár rabszolgaként is. Ahogy az ellenségeiket kezelték, ahogy azokhoz viszonyultak, akik bántották őket. Ahogy egyáltalán a szegények felé fordultak és segítették őket. Az első, a római birodalom területén a legelső ilyen szociális intézmények mind a keresztények között voltak. És a kereszténységnek köszönheti. Ez volt benne valami, és látták az emberek, ezek nem valami ilyen beszűkült, stupid emberek, meg nem képmutatóskodnak itt, hanem valami más minőségű életet élnek. Ez volna a keresztény hit. Na, mit kíván Isten tőlünk? Azt kívánja, hogy őt a szívünkben mindenek fölött féljük, tiszteljük. Azt kívánja, hogy ezt járja át az Isten, az minket előbb szerető Isten iránti viszont szeretet, lángja, tüze. És ez nyilvánuljon meg abba, ahogy beszélünk, ahogy cselekszünk a hétköznapi életünkbe. Nézzük meg aztán most a második pontba azt, hogy Isten milyen indoklással kívánja ezeket az emberektől. Nos, ha átolvassuk figyelmesen ezt a most előbb felolvasott ige szakaszt, akkor azt látjuk, hogy Isten megmutatja az ő népének az ő dicsőségét, az ő fenségét, az ő nagyságát, az ő ragyogó személyiségét. És emlékezteti őket arra, hogy miket cselekedett az életükbe, amiket megtapasztaltak. Ennek a felolvasott ige résznek az elhangzása, a pusztában történik, a pusztai vándorlásnak a legvégén, amikor Izrael népe megérkezik az ígéret földjének a határához. Ott Mózes, ő már nem mehetett be az ígéret földjére, egy nagy beszéd sorozatot mondott a népének, mint a népvezetője, és ez a világ egyik legnagyobb államférfia volt egyébként Mózes. Ő egy csodálatos beszédeket mond itt egymás után, és ezek a Mózes 5. könyvében vannak leírva, és ez a emlékeim szerint a második beszédnek az eleme, ez az itteni rész, és itt felsorolja a népnek, hogy emlékezzetek vissza, hogy immár 40 éve vándorlunk a pusztába, Egyiptomból jöttünk ki, onnan vezetett ki minket az Úr, és most itt vagyunk. Itt vagyunk az ígéret, a megígérte nekünk, hogy a miénk lesz ez a föld, Izrael földje, és be fogunk oda menni. És most azt kívánja tőlünk itt az Isten, hogy féljük, tiszteljük és szeressük. Miért? Na nézzetek vissza, hogy miért. Mert az Isten, és itt beszélni kezd Istenről, az Isten kiválasztott minket. Kiválasztott bennünket, hogy mi velünk szövetséget kössön. Ígéreteket tett nekünk, és kötelességeket rót reánk ebbe a szövetségbe. És mi sokszor megszegtük, de ő nem szegte meg soha ezt a szövetséget. Nekünk megbocsátott, és ő mindig hű volt ez a szövetséghez, és végig vezetett minket ezen a hosszú úton, ezeken a hosszú évtizedeken, és most itt vagyunk. Nem vesztünk el a pusztába, a nomád népek között, akik ránk támadtak oly sokszor. Megmaradtunk mi. És nem is, hogy megmaradtunk, hanem a történelmünk során átéltük, hogy most itt van egy nagy nép, több százezren voltak, ami őseink annak idején Egyiptomba mentek 70-en. És az Úr megsokasította őket, és most ennyien vagyunk. Miket cselekedett a mi életünkben? Kiválasztott minket magának, szövetséget kötött velünk, megsokasított bennünket. Az egész úton, amin vezetett minket, az áldásaival, az ajándékaival halmozott el, mert nem rohadt le rólunk a ruha, meg a cipő, meg volt ennivalónk, meg innivalónk, pedig egy olyan vidéken mentek keresztül, annyi időn keresztül, ahol gyakorlatilag mindenki meghal. Hat, ha nem ismeri annak a tájnak a szokásait, vagy adottságait, de egy nép azon a vidéken egy nép, amelyik vándorol ide-oda, az meglehetősen nehéz körülmények között van, és Isten nélkül nem tudtunk volna megmaradni, de megmaradtunk, mert megáldott minket az Isten ez alatt az idő alatt. És ha most visszanéztek egészen az utunk kezdetére, ő hozta ki a mi népünket Egyiptomból, és az Egyiptomból való kivonulása a zsidó népnek, az emlékeztek, hogy az a fáraó nem akarta őket elengedni, mert egy jó munkaerő volt. De Isten el akarta őket onnan vinni, és akkor volt az egyiptomi 10 csapás, amelyben Isten megszégyenítette Egyiptom isteneit. Aztán jött az a nagy csoda, amikor szétnyílt előttük a Vörös-tenger, és átmentek a Vörös-tengeren. Ez a generáció részben átélte ezt. Az az első generáció, akik felnőttként jöttek ki, azok már meghaltak a pusztába, de egy fiatalabb generáció, aki átélte ezt a csodát, ez még itt volt Mózes előtt. És emlékeztek, személyes tapasztalatuk volt. Mindebből nem látjátok Isten dicsőségét? Hogy cselekedett a mi történelmünkbe? Hogy cselekedett, ami ez a hatalmas Isten az, aki elétek áll, és azt mondja, én azt kívánom tőletek. Aki már annyi mindent adtam nektek, most azt kívánom tőletek. És itt már most magunkra is figyeljünk, testvérek, mert tőlünk is ugyanaz az Isten kívánja, azt, hogy féljük, szeressük és szolgáljuk, aki Izrael előtt állt. Ugyanaz az Isten, testvérek, aki alkotta ezt a mindenséget, aki minden, amiben vagyunk. vagy ami körülvesz minket. Aki elküldte értünk a fiát, mi már többet is tudunk, mint a zsidók ott a ígéret földje hat. Elküldte értünk Jézust, hogy legyen üdvözítőnk, meghalt Krisztus a mi bűneinkért, és nekünk kegyelmet szerzett Istentől. Bűneink büntetését magára vette, hogy nekünk biztosítsa Isten megbocsátását, és hogy visszatérhessünk Istenhez. Nagy dolgot cselekedett értünk Isten, mert szabadítót küldött nekünk, és egyáltalán ennek a szabadításnak a hírét mi halljuk, eljut a fülünkbe, a fejünkbe, hogy Isten mit tett értünk, nem csak megteremtett, hanem szabadítónká lett. Az életünk, egész életünk, amit eddig éltünk, ki mennyit élt eddig, egy tanúsága annak, hogy Isten milyen gondviselő szeretettel hordoz bennünket, mert mindenünket kirendeli, bővebben, mint ahogy szükségünk van rá. Egyikünk se nélkülöző ember. Szeret minket gondviselő szeretetével. És sorolhatnánk, hogy mennyi mindent tett értünk a mi Istenünk. És nem véletlenül így fogalmaz, hogy mit kíván az Úr a te Istened tőled. Nem azt mondja, mit kíván az Isten tőled, akinek semmi köze hozzád, hanem az az Isten, aki olyan sok dolgot cselekedett, érted, ő mit kíván tőled. És tőlem is. Azt kívánja, hogy féljük, hogy szeressük és szolgáljuk őt. Egész valónkkal és egész életünkben. És mindennél többet jelentsen ő a számunkra. Hogyan tudjuk teljesíteni ezt a kívánságot? Ez a harmadik kérdésem. Sehogy. Most azt mondom nektek, hogy sehogy. De az Úr mégis valamit mond itt az ő népének ebbe a szakaszba. Azt mondja nekik, hogy metéljétek körül a ti szíveteket, és ne keményítsétek meg a ti nyakatokat. Valamit mégiscsak kíván Isten az ő népétől. Metéljétek körül a szíveteket. Ez azt jelenti, hogy ne engedjétek, hogy egy kemény burkolat vegye körül a szíveteket, ami nem engedi, hogy Isten hozzáférjen. Ez a kemény burkolat, ami körülveszi a szívünket, ez a hitetlenség, illetve az önhitségünk. Az Isten iránt hitetlenek vagyunk, magunkba meg végtelenül bízunk. Na ez a burok az, ami nem engedi, hogy Isten hozzányúljon a szívünkhöz. Ez a körülmetélés, hogy ezt vessétek el magatoktól. Ezt bánjátok meg, ezt tagadjátok meg ezt az indulatot a szívetekbe. Ez egyébként a Biblia szerint maga a bűn. Ez a bűn tulajdonképpen. Ez az önhitségünk és Isten iránti hitetlenségünk. Benne nem bízunk magunkba, bezzeg Istenként bízunk. És majd mi mindent megoldunk. Ő rá nincs szükség. Ezt vessétek el magatoktól, hogy engedjetek isteni befolyás, az isteni befolyást a szívetekbe. Hogy mondja ezt a mai nyelv, hogy hozzáférést engedni. Igen, hogy nem engedek hozzáférést valakinek, valamihez, valami anyaghoz. De mondja, Isten előtt ne zárkozzatok el, hanem engedjetek hozzáférést a szívetekhez. Hogy az igéje által, a szava által, a lelke által munkálkodjon bennetek. És a másik meg, amit mond itt, hogy ne csak, hogy ezt tegyétek, hanem ne keményítsétek meg a nyakatokat. Ez a nyak megkeményítés, hogy gyerekeknél lehet jól érezni egyébként, az ember már, ez egy nagyon képletes kifejezés, amikor megmakacsolják magukat, a nyakukat is megkeményítik, olyan kemény a gyereknek a nyaka. Nem. Ez ugyanez az indulat, hogy Isten mond valamit, és nem. Nem. Megkeményíti az ember a nyakát? Nem. Ez összefügg egyébként a szívünknek ezzel az önhitségével és hitetlenségével. Ezzel együtt jár ez a makacság, hogy megmakacsoljuk magunkat, és Isten bármit mond nekünk, pedig annyi mindent kaptunk tőle, és olyan dicsőséges, de bármit mond, mindig az a válaszunk, hogy nem. Mit érdekel engem? Lepattintjuk, hogy így mondjam, nem engedünk neki abba, amit mond. Ne keményítsétek meg a ti nyakatokat, mondja Isten az én népének. Hanem, mert ha ezt teszitek, akkor rossz úton jártok. Akkor nem szerettek, nem tiszteltek, és nem fogtok szolgálni engem. Pedig rászolgáltam. Ezt azt hiszem, testvérek, hogy Isten azért szól hozzánk állandóan Jézusról, meg a keresztről, meg az evangéliumról, azért beszél, hogy én mit tettem érted az én fiam által, hogy a bűneidet az ő vállára tettem, és őt megbüntettem helyetted. Azért beszél nekünk, testvérek, hogy a valahogy a szívünket körülmetélje az ő igéje által, hogy és megpuhítsa a nyakunkat. Mint egy szülő, amikor beszél a gyereknek, hogy de kisfiam, vagy kislehányom, hát te tudod, és én szeretlek téged, és nem azért mondom, de szívére beszél az ember, és próbálja megpuhítani, hogy engedjen neki. Az Úr is a szívünkre beszél. Sokszor a pusztába beszél a szívünkre, ahogy olvassuk az ígéből, hogy elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Sokszor a betegágyra fektet minket, vagy nehéz körülmények közé juttat, hogy végre elcsöndesedjünk, s hadd beszéljen ma a szívünkre. Hogy mi értelme van ennek, hogy elzárkózunk tőle, és nem engedünk magunkhoz hozzáférést. És mi értelme annak, hogy megmakacsoljuk magunkat, és akaratosan megyünk önfejűen, és a magunk esze után, meg a magunk indulata után, és semmi nem érdekel minket, hogy a mi teremtőnk, a mi megváltónk, a világ ura mit akar tőlünk. Mi értelme? Az utolsó kérdés, ami eszembe jutott, hogy mivel jár az Isten kívánságainak a teljesítése? Na, mivel jár? Azt mondja itt a 13. versben Isten a népének, hogy azzal jár tulajdonképpen, hogy jól lesz dolgod. Ha te félsz engem, szeretsz engem, és szolgálsz nekem, jól lesz dolgod. Ez egy olyan refrénként ismétlődik Mózes könyveibe egyébként, ez a jól leszen dolgod. Jól leszen dolgod. Jól leszen dolgod, mert ez neked a javadra szolgál. Javadra szolgálok én, és a parancsaimnak való engedelmesség, mert ezeket nem ártani akarok neked, hanem használni. Ugye egy Mózes megismétli ebben a beszéd sorozatában, megismétli például a 10 parancsolatot, ami Isten törvényének vagy akaratának az összefoglalása tulajdonképpen, egy tömör összefoglalása. Ez nem azért van neked, hogy ettől neked rossz legyen, hanem hogyha ezt követed, ettől lesz neked jó. Ez a javadra válik. Azt mondja Isten egy másik helyen a népének, hogy én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Parancsolom ma néked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megállt téged az Úr, a te Istened. Ez jó dolog, testvérek. Isten nem az ellenségünk, aki rosszat akar nekünk, hanem a barátunk akar lenni. Aki szeret minket, aki a javunkon munkálkodik. Nem csak a földi életünk javán, hanem az örök üdvösségünkön, az örök életünkön is munkálkodik. És ha valakinek ez, testvérek, nem kell, akkor ki kell mondani azt is, hogy az a halált választja. Az a rosszat választja. Az az átkot választja. Aki erre az Istenre nemet mond, és azt mondja, nem, én nem szeretem, nem tisztelem, nem szolgálom. Az nem egy valami irigylésre méltó életút előtt áll. És pláne nem örökké valóság tekintetében. Nem irigylésre méltó a sorsa. Mert Istennek a megvetése, az Istentől való elzárkózás, az egy tragikus körülményekkel járó dolog, testvérek, a földi életbe is, de az örök életbe is. Sok ember nem érti, hogy miért van az életében az a csomó tragédia. Össze-vissza borul minden, nem érti, hogy miért van. Miközben Istennel nem törődik semmi. Ezért van. És ennél még lesz rosszabb is. Ez sajnos, testvérek, így működik a világmindenség. Így működik a világmindenség. Ez a törvény a világmindenségben, és mindegy, hogy nekünk tetszik a gravitáció, vagy nem tetszik, ez uralkodik rajtunk. És ez is így van, hogyha valaki nem szereti az Istent, és nem szolgálja, és nem féli őt, akkor az jobban szereti a halált, és az átkot, és a kárhozatot. Nem kell nekünk ezt választani. Sokkal bölcsebben járunk el, ha ott van a szívünkben az, hogy a minket szerető Isten mit kíván tőlünk? Hozzáférést engedek akkor neki a szívemhez, hogy hadd munkálja ki bennem ezt, hogy igazán tiszteljem őt, hogy mélyebben szeressem őt, hogy jobban szolgáljam őt, mint ahogy eddig. Mert ez az én életem, ez az én üdvösségem, ez szolgálja az én javamat, meg az enyém javát is. Nos, mit kíván tőled Istened az Úr? Ez a kérdés, amiből elindultunk. És valójában azzal szeretném befejezni, hogy ezen a földön egy valaki volt, aki igazából maradéktalanul teljesítette, amit Isten kíván. És ez az egy valaki, a már említett Jézus. Róla tudjuk leolvasni, ha a Bibliából olvassuk a négy evangéliumot, ami a leghitelesebb híradás róla, akkor onnan meg tudjuk ismerni, hogy milyen volt Jézus. És Jézusnak az életét vizsgálva, ezen komolyan elgondolkozva testvérek, látjuk, hogy mit jelent félni az Istent. Látjuk, mit jelent szeretni Istent, és látjuk, mit jelent szolgálni az utolsó leheletünkig. Jézus ebbe a példa. És ha megint azt mondom, hogy mi ezt nem tudjuk követni, akkor ez a mi vétkünk, ez bűn, ha nem tudjuk ezt tenni. Ha elmulasztjuk annak a teljesítést, amit az Úr kíván tőlünk, és amit Jézus teljesített, akkor mi bűnösök vagyunk az Isten szemébe. Bűnbocsánatra szoruló emberek vagyunk. És annyira jó itt arra gondolni, hogy Jézus pont azért halt meg, hogy mi bocsánatot kapjunk arra, hogy nem szeretjük az Istent, és nem tiszteljük, és nem szolgáljuk. Zsigerből nem tesszük. Ez a legnagyobb bűn, amire bocsánatot kell kapnunk. És ő azért halt meg, hogy erre bocsánatot kapjunk, és újat kezdhessünk ebbe a tekintetbe. El kell hinnünk ezt a bocsánatot, amit a Bibliába ígér nekünk. Bele kell kapaszkodni az ígéretébe, és oda kell neki adni a szívünket, ennek a bűnbocsátó Istennek. És a Jézus pedig azzal biztat most minket, hogy vele együtt menni fog ez a dolog. Jézussal együtt ő segít nekünk. Azt, csak annyit mond a János evangéliumában, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogy a szőlő vesző benne marad a szőlő tőkébe, és akkor gyümölcsöt terem. Maradjatok velem, és én azt művelem, hogy szeressétek az Istent. Hogy szolgáljátok őt, és féljétek őt. Én művelem bennetek, én megadom nektek ezt. De legyetek velem, tartsatok velem, maradjatok közösségembe. Segítsen bennünket, ami Urunk, hogy szívünkbe tudjuk forgatni Istennek ezeket a szavait. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Úr a te Istenedet. Hogy minden ő útain járj, szeresd őt, és tiszteld az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, megtartván az ő parancsolait és rendelkezéseit, melyeket ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondviselő irgalmaddal hordozod, akkor is, hogyha oly sok irántad való megvetés és ellenkezés van benne. Megváltó Istenünk, aki megmutattad szeretetedet abban, hogy fiadat áldoztad üdvösségünkért. Világ ura, akinek te hatalmad megkérdőjelezhetetlen. Köszönjük néked, hogy elénk állsz, és azt mondod nekünk, hogy van valami, amit kívánsz tőlünk. És ez nem sok, nem teljesíthetetlen. Mert csak azt kívánod tőlünk, egyedül azt kívánod tőlünk, hogy szeressünk, hogy féljünk és szolgáljunk téged. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tudatod velünk a te kívánságodat, a te akaratodat. Kérünk, hogy segíts ezeket megértenünk és szívünkbe fogadnunk. Segíts rajtunk, hogy szívünkre írhass lángbetűkkel, hogy mit kívánsz te tőlünk, és ne engedd, hogy elfelejtsük ezeket a dolgokat. Hadd legyen bennünk, hadd maradjon bennünk a te szavad. Kérünk téged arra, hogy segítsél minket, hogy ne nyugodjunk meg addig, amíg ezeket nem adjuk meg neked. Amíg csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy a saját kívánságainkat, vagy más emberek felénk irányuló kívánságait kielégítsük. Könyörülj rajtunk, hogy eszünkbe jusson újra meg újra, hogy te mit kívánsz tőlünk, és nekünk a te kívánságaidnak kellene mindenek előtt megfelelni. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd jussunk bűnbánatra azért, hogy pont a te kívánságaiddal nem foglalkoztunk eddig. Hadd bánjuk meg ezt a dolgot, és hadd kezdjünk ebben újat, elfogadva a te bocsánatodat. Köszönjük, hogy van bocsánat Jézus Krisztus véréért, és köszönjük, hogy ő vele a feltámadottal van újrakezdés, és lehet egy más életet élni. Kérünk, segíts ezt a más életet, ezt a hiteles keresztény életet élnünk ebbe a világba. Imádkozunk azért, hogy áld meg szívünkben, életünkben a te szavaidat, hiszen a te szavaid mind a javunkat munkálják. Nem ártani akarsz nekünk, egyáltalán nem, mert szeretsz minket. Éppen, hogy a javunkat akarod, a földi életünkben is és az örökké valóságban is. Könyörülj rajtunk, hogy ne higgyük el ezt a hazugságot, amit elhintett a sátán szerte ebbe a világba, és visszhangozza minden, hogy az Isten gonosz és ártani akar nektek. Meg akar fosztani valamitől. Segíts megértenünk, Urunk, hogy te nem ilyen vagy. Te más vagy. Adjunk hitelt a te szavaidnak, és forduljunk te hozzád. Szeressünk meg téged. Féljünk téged mindennél jobban, és szolgáljunk neked egész valónkkal. Köszönjük néked mai tanításodat, kérünk, hadd maradjanak bennünk a te szavaid. Áld meg, kérünk, még egyszer azt a családot, akik már eljöttek ide kisbabájukat megkereszteltetni. Áld meg ezt a kicsiny leánykát is. Vondd magadhoz az ő szívét, lelkét, és áld meg őt testi-lelki egészséggel. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért, hazánkért. Add meg, hogy egyre több ember fordulhasson feléd, belátva, hogy az istentelenség nem vezet sehova. Mennyi tragédia van, Urunk, családokban, egyéni életekbe. Nem is tudjuk ezt meglátni, megítélni, föl se tudjuk ezt fogni. De látjuk magunk körül a boldogtalan, szétment életeket. Könyörülj meg, Urunk. És add, hogy megértsék az emberek, hogy nélküled semmi nem sikerül. Veled pedig más úton járhatunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk róla tanúságot tenni környezetünkben. Hadd legyünk a Krisztusnak hírnökei mindenhol. Szavainkkal és életünkkel is. Köszönjük néked, hogy a mai napra kérhetjük áldásodat. Légy közöttünk, áldj meg, szentelj meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a mai napon családi napunk van a gyülekezetben. Szeretettel hívunk mindenkit az alkalmakra. Most istentisztelet után lesz egy jó bő fél órás szünetünk, tehát 3:45-kor találkozhatunk itt megint azok, akik itt tudnak maradni a templomba. És lesz egy rövid előadás a kívánságainkról, most a mi kívánságainkkal fogunk foglalkozni, mint Isten kívánságaival szemben, jön a mi kívánságaink, azokat veszük egy kicsit nagyító alá, aztán lesz egy ebéd, és délután lesz egy csoportbeszélgetés a férfiaknak és a nőknek külön, majd egy záróáhítat, és úgy 4 óra magasságába szeretnénk befejezni az együttlétünket. Tehát invitálunk mindenkit, akinek van erre ideje, hogy maradjon itt, legyen velünk ebben a néhány órában. Kérdetem a presbiter testvéreknek és a alapítványunk kuratóriuma tagjainak, hogy az istentisztelet után most rögtön egy viszonylag rövid gyűlést tartanánk együtt összevonva, mert 2 szerződést kell jóvá hagynunk, ami az orgona vásárlást illeti, és ezt jóvá kell hagynunk. Tehát rögtön most a presbitereket kérem, és a kuratórium tagjait, hogy rögtön jöjjenek a gyülekezeti irodába, hogy ott elvégezhessük a feladatunkat. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, ha Isten éltet bennünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.